Időről időre beszoktunk számolni újabb és újabb Motorola készülékek megjelenéséről itt a Szenzorban is, de igazából ezek ilyen zárójeles, kvázi töltelékanyagok voltak eddig, mert a Motorola telefonokat Magyarországon hivatalosan nem lehetett megvásárolni, de úgy néz ki, hogy ez megváltozik, és március-április környékén a Motorola hivatalosan is visszatér Magyarországra, és rögtön számos készülékkel fog majd hazai áruházak polcain megjelenni. Ezek közül nem nagyon lehet tudni, hogy még mik lesznek főleg, ugye még nem derült ki, hogy milyen portfólióval érkezik a magyar képviselet a hazánkba, de ugye folyamatosan érkeznek a Motorola közép, meg alsó közép kategóriás telefonjai a piacra, vagy jelentik be őket. Most is így történt, a Moto G10 és a G30-at jelentették be nemrég. Ezek alacsony árfekvésű, de kiegyensúlyozott szolgáltatást kínálatú telefonoknak tűnnek. A G10 egy Snapdragon 460-as készülék 4 giga belső memóriával és 64 GB-os tárhellyel. A G30 az egy kicsit komolyabb Snapdragon 662-es chipsetet kapott, és ott már 90 Hz-es a kijelző képfrissítése, de külsőre úgy néznek ki, mint bármilyen telefon. Kameracseppes kijelző van elől, 3 optikát látunk hátul, ezeknél alapvetően egy olyan optika van, ami igazán lényeges, ugye alapvetően a főkamera, ami 48 vagy 64 megapixel szokott lenni, és hát mellette meg makró és mélységszenzor kamerákat szoktunk találni ebben az árkategóriában. Mindenesetre az a lényeg, hogy a Motorola-nak úgy néz ki, hogy lesznek, illetve vannak is olyan telefonjai, amelyek egy olyan közép-kelet-európai piacon, mint amilyen a magyarországi is, jó vételnek fognak számítani, mert ez egy árérzékeny piac, és a legtöbb modellt Magyarországon még mindig a középkategórián belül adják el, és ott is inkább az alsó szegmensben. Nem véletlenül annyira népszerűek a Redmi készülékek, ugye, amik a Xiaomi alá tartoznak, hiszen ezek abban az árkategóriában versenyeznek, amik itthon leginkább keresettek. Amit mindenképpen lehet sejteni, hogy a Motorola-nak azért egy elég széles portfóliója van, tehát az egészen belépő szintű E-szériától a nagyon-nagyon komolynak tekinthető S-szériáig minden van, plusz ugye még ott van nekik a Razer-nek ugye a hajlítható kijelzős változata, ami már tényleg egy méregdrága eszköz és nyilván egy réteg modell, de bőven lehet ebből a portfólióból egy olyan mixet összerakni, ami a magyarországi piacot elég jó ki tudja szolgálni, minden árkategóriában, minden méretben, minden kialakítással tud kínálni a Motorola valamit. Ráadásul most az a legfrissebb információ, hogy a Motorola együttműködés kötött a Bullitt csoporttal, akiket onnan ismerünk, hogy ők gyártják egyébként a CAT telefonokat is, ami azt jelenti, hogy ők elsősorban ezt az ütésálló strapa telefonvonalat viszik, és igazából ilyen bérgyártóként működnek, tehát hogy a megfelelő specifikáció birtokában ők a saját erőforrásokat használva legyártják azokat a készülékeket, amiket a megrendelő kért, ráírják, hogy milyen márka, ráteszik azt a szoftvert, amit kapnak a megrendelőtől, és akkor kijön a gyárból egy már branded, tehát már egy márkásított, logózott telefon, amit aztán be lehet illeszteni az adott cég portfóliójába. A Kertnél ugye ez már nagyon régóta működik, de a Bullitt csoport gyártotta a Land Rover telefonokat is, amik szintén ilyen robusztus készülékek voltak, és a Motorola-nak elég nagy hagyománya van abban, hogy ebben a kategóriában ajánlatokat tegyen az asztalra. Magyarországon talán az egyik utolsó Motorola, amit hivatalosan meg lehetett vásárolni, ez a Defy volt, ami szintén egy ilyen ütésálló készülék volt, de azóta is volt nekik már strapabíró készülékük, amilyen mondjuk a Z-Force és a Z2 Force volt, de ezek utód nélkül megszűntek. Valószínűleg a Motorola is rájöttek, hogy érdemes egy külsős partnert behúzni erre a történetre. A Motorola ugye az egyik legnagyobb múltra visszatekintő okostelefonos vagy mobiltelefonos márka, nagyon régóta foglalkoznak ezzel a dologgal, ugye amerikai cég volt egykoron, de hát ugye egy nagyon kalandos úton jutott el oda a Motorola, ahol most tart, mert magának a Motorola-nak a mobilos üzletága, amikor az okostelefonok elkezdett terjedni, akkor nem igazán ment jól, és ezért a Motorola úgy döntött, hogy ezt az egész brandet az összes szabadalommal együtt átadja a Google-nek, akik fizettek érte egy komoly mennyiségű összeget. És a Google is egy ideig ült rajta, mert nem tudta eldönteni, hogy mit csináljon vele, de azért a szabadalmakat jól megtartották. Majd a szabadalom nélküli márkát azt tovább passzolták a Lenovo-nak, és a Lenovo-nál ott volt egy kis probléma, hogy mit csináljanak a Motorola-val. Először az volt, hogy akkor a Lenovo megszűnik, mint telefongyártó, és a Moto néven jönnek majd a Lenovo telefonok. Aztán kiderült, hogy ez mégsem annyira menő, főleg az ázsiai piacokon, ahol a Motorola kevésbé ismert, és akkor egy picit párhuzamosan futott a két márka, de most már elég jól el tudja választani a Lenovo is a Lenovo készülékeket, amik főleg a keleti piacokon vannak, és a Motorola telefonokat, amelyeknek pedig ugye elsősorban az amerikai és az európai piacot célozzák, és most ugye, hogy visszajönnek Magyarországra várhatóan március-április környékén, még egy újabb piacon meg fog jelenni, és hát reméljük, hogy az árképzés is úgy alakul, hogy a Motorola ismét egy olyan szereplő legyen hazánkban is, amelyel érdemes számolni, és ami picit megbolygathatja az itthoni piaci viszonyokat. Nagyon a küszöbön van a Xiaomi Mi 11 piaci bevezetése a mi régiónkban is, ez ugye március elejére tehető, de bár még nem mutatták be, úgy néz ki, hogy ez a Mi 11 és az Mi 11 Pro mellett érkezik majd egy harmadik csúcstelefon is a Xiaomi-tól, ami az Mi 11 Ultra lehet. És igazából ez egy azért érdekes telefon, mert hát mindent fog tudni, amit a Xiaomi jelenleg képes produkálni. Ez pedig ugye nyilvánvalóan azt jelenti, hogy csúcskategóriás hardware-t és kijelzőt fog kapni, 120 Hz-es AMOLED kijelző QHD felbontással. Rengeteg tárhelyet és memóriát tesznek majd bele, de ami igazán különleges benne, az ugye nyilvánvalóan egyrészt a kamera rendszer, ami valószínűleg a 108 megapixeles főkamerával indul, és lesz mellette egy 10-szeres optikai zoom is, de ennél is különlegesebb, hogy ezt az óriási kamera rendszert, ezt egy olyan kamera szigetbe teszik a hátlapon, amire ráfért egy pici színes kijelző is, és gyakorlatilag még ilyen pillanatban nem lehet tudni, hogy ez mire lesz jó. Arra biztos jó lesz, hogy amikor az ember valakit lefotóz, tehát készít egy portrét, akkor az alany is fogja látni, hogy nagyjából milyen kép készül róla, és hát jól fog jönni majd ugye szelfizésre is, mert nem az előlapi általában gyengébb minőségű kamerát kell használni, hanem lehet a hátlapi kamerával is önfotót csinálni, hiszen látjuk azt, hogy milyen képet készít éppen a kamera. De ezen kívül, hogy a Xiaomi mire óhajtja használni ezt a hátsó kijelzőt, az jó kérdés. Egyébként lehet, hogy egy másodlagos értesítési kijelzőnek is fel lehet fogni, és akkor nem az előlapi kijelzőnk kell majd a mindig aktív kijelzést bekapcsolni, meg nem értesítési ledekkel kell bóckodni, hanem lehet a hátlapra a kamera mellé kirakni egy olyan ikonrendszert, aminek a segítségével a felhasználó láthatja azt, hogy milyen eseményről maradt le, még akkor is, hogy a telefon kijelzővel lefelé van valamilyen felületen, mondjuk az asztalon. Meglátjuk, hogy ez mikor fog érkezni. Úgy néz ki, hogy ez már eléggé készen van ez a termék, de ugye a Xiaomi ezt a vélek szerint visszatartja addig, amíg az Mi 11 nem jelenik meg a piacokon, mert elsősorban az Mi 11-es alapmodelleket szeretné nagy számban értékesíteni, és majd az ínyencek számára be fogják mutatni ezt az Ultrát is, aminek valószínűleg horrorisztikus árfekvése lesz, de biztos fog tudni olyan apróságokat, például ugye ezt a hátlapi kijelzőt, amit a sima Mi 11-ben nem találunk meg, úgyhogy ennek is lesz majd felvevőképes piaca. Mozgolódik a középkategóriában a Samsung is. Magyarországra is megérkezett az A32 5G nevű telefonjuk, ami azért egy érdekes termék, mert az A-széria az ugye mindig a nép Samsung akart lenni az elmúlt években. Az A30-as sorozat pedig hát igazából nem egy drága vonal, vagy nem egy drága termékvonal, ez éppen csak pár szinttel van följebb, mint a belépő kategória. Itthon igazából az A41, meg az A51 ment igazán jól. Az A30, meg az A31, ez kevésbé volt egy érdekes telefon. Ennek ellenére most az a különlegesség, hogy az A32 egy 5G-s készülék lesz, ami azt jelenti, hogy az 5G elkezdett a felső kategóriából szépen lassan csökkenni, vagy lejutni a közép kategóriába is, és ugye eddig elsősorban kínai brendek hoztak be 5G-s telefonokat ebben a kategóriában, mint amilyen a Redmi Note 9T, ami hamarosan itthon is elérhető lesz. De most úgy néz ki, hogy a Samsung is ráült erre a vonatra, és az A32 az egy 5G-s telefon lesz, illetve már az is, mert ugye már mindent tudunk róla, hiszen hivatalosan is bejelentették, és már kapható is Magyarországon. Alapvetően egy 5000 mAh akkumulátorral ellátott viszonylag nagyméretű telefonról van szó, amiben nagy valószínűséggel egy MediaTek Dimensity 720G-s 720-as chipset van, ami ugye egy 5G-s chipset, és a tajvani MediaTek gyártja. Ezt kifejezetten egy olyan chipset, amit a MediaTek azért hozott létre, azért készít, hogy a középkategóriás modellekben az 5G-t elérhető áron tudja biztosítani. Más különlegesség nincsen egyébként ezen a telefonon. Ugye 6,5 hüvelykes HD felbontású kijelzővel érkezik, van benne egy 13 megapixeles előlapi kamera, ami egy ilyen csepp alakú bevágással helyezkedik el a kijelző tetején, illetve hátul van egy 48 megapixeles főkamera, egy 8 megapixeles ultraszéles, egy 5 megapixeles makró és egy 2 megapixeles mélységszenzor is, Alapvetően az a különleges a hátsó kamera elrendezésben, hogy ezek nem egy szigeten ülnek ezek a kamerák, tehát nincs egy panel kialakítva a hátlapon, ami kitüremkedik, és akkor azon vannak rárakva a kamerák, hanem akárcsak az LG Velvet-nél az egyes lencsék azok külön ilyen kis kör alakú szigetben, szigetecskékben ülnek, amitől hát mindenképpen máshogy néz ki ez a Samsung telefon hátulról, mint az összes többi Samsung, és egy picit elegánsabb, egy picit letisztultabb, ez lehet, hogy egy vonzó dolog lesz a felhasználók számára, mert már elég sokan unják ezeket a kitüremkedő, kiálló ilyen extra kamera szigeteket. Az A50, az A32 az úgy néz ki, hogy ez egy jó megoldást választott arra, hogy sok-sok kamerát elrakjanak a hátlapra, de mégsem legyen egy ilyen otromba valami, ami ott kiáll. Nyilván van benne újlemenetolvasó, amit a bekapcsoló gomba tesznek, nyilván van benne microSD bővíthetőség, nálunk hivatalosan 4 GB-os RAM fog majd a fedélzeten dolgozni, és 128 GB belső tárhelyet kap majd a felhasználó, és mondom, ez már kapható Magyarországon, legalábbis előrendelhető egy csomó helyen, hamarosan szerintem hozzánk is eljön majd egy komolyabb tesztre, és hogyha érdemes róla beszélni, akkor itt fogunk is beszélni róla a szenzorban. Több helyről is megerősítették azt az információt, hogy okos órát szeretne a Facebook gyártani, illetve piacra dobni, ami valamilyen szempontból meglepő, ugyanakkor pedig talán mondhatjuk azt, hogy időszerű is, az okos órák piaca egész jól hasított a 2020-as évben is, annak ellenére, hogy az okos óráknak és az okos karpereceknek az egyik funkciója pont a fitness és a különböző sportoknak a monitorozása, ami ugye pont 2020-ban nem volt mindig annyira megoldható dolog az ismert helyzet miatt, de ennek ellenére az okosórás piac az elég jól hasít, elég jól tüpörög, és elég sokféle gyártó, elég sokféle termékét lehet megvásárolni, a nagyon olcsó belépő szintű készülékektől az egészen drága luxus kategóriás modellekig, és ebbe a mezőnybe szerette a Facebook is belépni. Jelen pillanatban úgy tűnik, hogy az első okosóra, amit ki fognak adni a saját nevükön, az egy Android platformos okosóra lesz, de a Facebook nagyon erősen igyekszik hát az üzenetkezelésre fókuszálni. Biztos, hogy integrálva lesz benne a Messenger, meg a WhatsApp, meg az Instagram, meg maga a Facebook is, és mindenképpen lesz benne GSM modul, tehát valamilyen SIM-kártyás megoldás, ez valószínűleg eSIM lesz egyébként, pont annak érdekében, hogy csatlakoztatott okostelefon nélkül is teljes értékűen lehessen használni az órát, valószínűleg egy olyan kezelőfelületet találnak hozzá ki, amin a Facebook által ismert mindenféle ikonok, szimbólumok, gombok és egyébek könnyen elérhetőek, és bizonyos sablon üzenetekkel is lehet gyorsan válaszolni a beérkezett üzenetekre, mert ugye egy órán mindig az a legnagyobb kihívás, hogy hogyan viszünk be szöveget, de hát egyrészt lesz majd valamiféle billentyűzetszerűség, és nyilván főleg ugye az Egyesült Államok és az angol anyanyelvű piacokon ugye a diktálással lehet majd üzeneteket küldeni az óra segítségével. Ha minden jól alakul, és minden úgy alakul, ahogyan azt a különböző források megerősítették, akkor 2023-ban viszont lesz egy másik órája is a Facebooknak, amelyik már nem az Androidot fogja használni, hanem egy saját operációs rendszert fog kapni, amit ugye nyilvánvalóan gőzerővel fejlesztenek, és akkor az még inkább optimalizálva lehet azokra a Facebookos szolgáltatásokra, amelyek egyébként a céghez tartoznak. Azért alapvetően azt lehet látni, hogy ez egy életképes ötlet, és a Facebook korábban is kacérkodott azzal, hogy a saját nevét adja bizonyos készülékekhez, bizonyos telekommunikációs termékekhez. Talán nem tudom, mennyire emlékeznek rá a hallgatók, de a HTC-vel közösen volt olyan Facebook telefon, ami még volt teljes értékű billentyűzet, pont azért, hogy gyorsan lehessen csetelni, de igazából az nem futott be nagy karriert, és nem volt annyira nagyon népszerű, pedig még külön Facebook gombot is raktak rá. Talán ezzel az órával egy picit máshonnan közelítik meg a dolgot, és hát nyilván eltelt 5-6-7-8 év azóta, hogy a Facebook utoljára próbálkozott ilyesmivel, lehet, hogy most már megérett rá a felhasználói bázis, a piac, meg a technológia is, hogy sikeres legyen egy ilyen termék. Úgy tűnik, hogy a Huawei nem áll le a csúcskategóriás telefonok piacra dobásával. A legtöbb információ most azt mondja, hogy március végén lesz P50-es Huawei, legalábbis bemutató szempontjából, de itt az nagyon-nagyon sok kérdés van, és erről ugye rengeteget beszéltünk itt már a szenzorban is, hogy egyrészt ugye a szoftveres kérdés az, hogy a Huawei hogyan tud versenyképes maradni azokon a piacokon, ahol a Google egy jelentős támpont a felhasználóknak, mint amilyen az európai. Google szolgáltatások nélküli csúcsmodellekkel, a másik pedig az, hogy honnan lesz nekik elég hardverük, hiszen ugye a TSMC-től kvázi elvágták őket és a saját fejlesztésű chipseiket nem tudják legyártani, viszont a Qualcommal most már úgy néz ki, hogy külön megállapodást tudtak kötni amerikai jóváhagyással természetesen. De mindenképpen az a helyzet, hogy úgy tűnik, hogy a Huawei P50-et be fogják mutatni akkor, amikor egyébként is bemutatnák a P-szériát, ez pedig úgy általában tavasszal történik, van, amikor Barcelonában csinálták a Mobile World Congressen február végén, van, amikor egy kicsit későbbre tették, hogy nagyobb legyen körülötte a hírverés, most úgy tűnik, hogy valahol március végén lehet a bemutatójának a terméknek, de valószínűleg az lesz ezzel a termékkel is, mint ami a Mate 40-ekkel történt, hogy Európában relatív kevés konkrét telefon fog eljutni abból a mennyiségből, amit egyébként Kínában legyártanak, mert egyszerűen tudják azt, hogy itt nem eléggé erős a felvevő piac azóta, hogy ugye a Google szolgáltatások eltűntek a készülékekről, és igazából a P50-nel is nagyjából erre számítunk, le fogják gyártani, be fogják mutatni, be fogják jelenteni, lesz belőle készlet, de az a készlet elsősorban a Huawei belső kínai piacán fog elfogyni, és Európában csak mutatóban fog jönni majd egy-két P50. Igazából annak érdekében, hogy a Huawei tudja demonstrálni, hogy ők még mindig nagyon komoly technológiát tudnak felvonultatni, főleg kamera, kijelző és hardware szempontjából. Noha úgy a hardware az ugye hát valamennyire kötötten valószínűleg Qualcomm alapokon fog nyugodni, és nem pedig a Huawei saját megoldását fogja használni. De a lényeg az, hogy a Huawei jelek szerint eltántoríthatatlan attól, hogy ő maradjon Európában is, mint IT-s és telekommunikációs készülékbeszállító és gyártó. Ennek nyilvánvalóan része az, hogy mindig tudjanak mutatni egy aktuális csúcsmodellt a telefonos üzletágnál, de most már egy ideje az látszik, hogy a Huawei is pozícionálja magát át, és a telefonok ugyan megmaradnak a kínálatban, és mindig is lesznek, hiszen ez indította el a Huawei-t a lakossági üzletág szempontjából, de elkezdtek most erősen fókuszálni a különböző ilyen hozzáadott termékekre. Ugye tudjuk, hogy nagyon sokféle órájuk van, van nagyon sokféle karperecük, tudnak készíteni remek headseteket, Bluetooth headseteket, hangfalakat, notebookot is, és hát nyilván, ha ezeket összerakosgatjuk egymás mellett, akkor azért azt nagyjából lehet sejteni, hogy hát ezen a területen, ezen az IT-s területen azért vannak még dolgok, amiket valószínűleg a Huawei képes legyártani úgy, hogy ott nem fontos az, hogy most Google támogatása van-e vagy nincs, meg hogy a hardwareből milyen fejlett chipset van. Ha jó a termék dizájnja, ha jó a termék minősége, akkor igazából a Huawei névvel még mindig nagyon sokféle dolgot el lehet valószínűleg adni, és hát nagy eséllyel ezt fogjuk látni 2021-ben a Huawei-től, lesz néhány készülék, és lesz rengeteg egyéb termék, amit a Huawei megpróbál majd az európai piacokon elsózni. Ennyi fér bele a szenzor első felébe a technológiai hírek közé, most jönnek a normál feles hírek, mi pedig jövünk vissza a Poco M3 tesztjével a műsor második felében, maradjanak velünk!